Elhunyt Platti György, bécsi magyar származású, kiváló sebészorvos, aki a köztársasági érdemrend tiszti keresztje kitüntetésében is részesült. Életéről, hivatásáról Platti Iván, nyugalmazott egyházügyi államtitkárral beszélgettünk.
Székely János püspök atyát faggattam önről és az ön családjáról, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok dolgot tettek az egyházért, és utána láttam az interneten egy kis filmet, amiben ön beszélt a család történetéről, és ott is úgy indult, hogy nagyon jó lelkű család, és mindig mások szolgálatába helyezték az életüket. Hol helyezkedik el ebben a családban az ön bátyja?
Ha már családtörténetről van szó, 2014-ben én egy ilyen családvilágtalálkozót szerveztem, mondva, hogy közel 750 éves a család, és megvan a története. Azzal a szándékkal, hogy a ma élő kutya kötelessége a jövő nemzedéknek átadni az ősök örökségét, üzenetét. Az örökség az, hogy hogyan szolgálták a nemzetet, milyen emberek voltak, milyen plattiak és hova tartoztak, miket tettek az ország érdekében. És tulajdonképpen ez volt a lényeg, és akkor én meghívtam a bátyámat is, hogy a sorsfordító időszak 56 forradalom és szabadságharc, és hogy ő beszéljen arról, hiszen ő még élő. De természetesen és Rákóczi szabadságharctól kezdve a második világháború mindig megjelenik egy-egy platti, és ez kell, hogy adja a jövő nemzedéknek is családon belül is a gerincét. Mert ez kell, hogy tartsa az ő igazi egyéniségét. Nem kell színekhez és egyebekhez igazodni, van miből meríteni, de azt meg kell, hogy ismerjék. És 80-an jöttek össze a világ különböző tájáról, készült róla egy film is. Egy felvidéki nemesi családról van szó. Negyedik Béla tatárjárás után olasz építőmestereket hív be, és a Márkiusz mester az ős, innen indul aztán végig a története, és ez megvan. Családfán és a többi. Tehát tulajdonképpen mindenki hozza el magának, hogy tudja, hogy hova tartozik, melyik ákon, és kikre kell, hogy büszke legyen, és az legyen az ő igazi példaértéke is. Édesapám ungvári. Festőművész, rajztanár, Csók István tanítványaként 30-as években Budapestre kerül képzőművészeti főiskolára, és itt ismerkedik meg édesanyám, aki egy budapesti lány, aki a konzervatóriumba jár. 34. február 24-én összeházasodnak, és 35. május 24-én születik meg az első Platti György, akinek sajnos a haláláról kell most beszélgetnünk. De az élete adhat azért elég sok olyan példát, amire talán mások is, rádióhallgatók, olvasók, vagy bárki meríthet belőle, hogy egy ilyen nagyon nehéz időszakban, egy második világháború, 56-os szabadságharc forradalom, rendszerváltás, hogyan tud egy ember, egy gyerek, milyen körülmények között jut el odáig, hogy elismerté válik, kitüntetik, nem magyar földön, de ott is magyar tudott lenni. Azt hiszem, hogy ez az üzenet az, hogy igenis sokat jelent az, hogy mit hoz magával, és hogy tudja azt igazán hasznosítani a mindennapi szolgálatába. Mi Ungváról menekültünk 44 novemberébe. Budapesten született ő is, a 7 testvér közül az első. Én az 5. vagyok. 5 gyerek Budapesten született, mert először még nem ment haza Ungvárra, hanem itt születtünk mi még. Csak Ungvárra később a város visszahívta, és ott a Petőfi téren lévő iskolának lett az igazgató, és akkor az édesanyja melletti házat meg tudta venni. 41-ben én akkor 5 éves voltam, ő már akkor 9 éves, tehát az iskolái is már ott vannak. De hát 44-ben elmenekülünk a háború előtt, sajnos vissza már nem lehetett menni, és ott maradt mindenünk. Tehát egy ilyen nagy család újra kezdi az életét, mit csináljon, menekültünk egész Grácig. Ekkorszekéren, majd utolértek a orosz csapatok, azt is elvették. Tulajdonképpen nagymamával, nagynénivel, hozzánk vetődött kutyával együtt, 5 gyerekkel, szülőkkel. Visszaértünk Budapestre, édesanyám, édesanyja a Szent Király utcába, éppen egyetem melletti épületbe laktak, és ők azt hitték, hogy ma oda vesztünk, hogy amikor meghallották, hogy megjöttünk, akkor elájult, és úgy kellett felszaladni a negyedik emeletre, hogy a nagymama nehogy lehessen. Nem maradhattunk ott. Akkor Monorra kerültünk, majd 46-ba édesapámat Németbolyra, most Bolyvárosnak nevezik, nevezték ki iskolaigazgatónak. Majd jön a 48-as államosítás, ahol ő tiltakozik. Én még Monoron katolikus elemiskolába kezdtem, és akkor mindig helyezik máshova, mondva, hogy hát ugye a kor szellemével nem akar azonosulni. Így Pécsvárad, Mecseknádas. Igen ám, de a Gyuri, őt a nagyszülők úgy döntötték, hogy ők majd kitanítják. Ő már nem jött velünk Baranyába, hanem ők úgy döntöttek, hogy Esztergomba és a kis szeminárium, tehát, hogy papnak. És ő tényleg annak is készült, és arra is gondolt, de hát közben őket is érintette az intézményt, és így aztán a Ferences gimnáziumba érettségizett, de továbbra is úgy gondolta, hogy papnak megy. Virág Ferenc pécsi püspök felajánlotta, hogy segíti, finanszírozza az ő pappá nevelését, és el is indult ő azon a pályán, majd aztán egyszer megjelent a püspök úrnál, és mondta, hogy ne haragudjon, de végül is úgy döntött, hogy ő nem a lelkek, hanem a testgyógyítását szeretné inkább. És a püspök úr azt mondta neki, hogy fiam, ne legyen neked lelkiismeret furdalásod, én azt kívánom, hogy mindig hazaszerető és vallásodat szerető hű katolikus legyél. Na most ez kísérte végig haláláig. Ez a gondolatmenet, és akkor végül is a Pécsi Orvostudományi Egyetemre felvételt nyer, majd jön 56, és részt vesz a harcokba, az utolsó csoportba is, fönt a Mecseken, és hát ugye nem volt más megoldás, csak a menekülés, akkor úgy nevezték, hogy diszidálást, tehát akkor már harmadéves hallgató volt, és kiút barátokkal együtt, de nem kerül lágerbe, hanem az ott lévő, elsősorban Németországból jövő magyar egyetemisták segítik a egyetemi hallgatóknak az elhelyezését, és egyáltalán az, hogy tovább tudjanak tanulni, és így ő tulajdonképpen egy Rockefeller ösztöndíjjal kerül az egyetemre. Ez az ösztöndíjból tudott bérelni lakást, sőt, a Lottinén, aki lakott annak, a fia, pedig Stokkerai Kórház sebész főorvos igazgatója volt. Az meg elhívta többször is, tehát ő az elméleti órai időszakába, ő azért elment, és ott segített. Ő gyerekgyógyász akart lenni, de így lett belőle igazán, a végül is, hogy a sebészet legyen a elsősorban az ő szakmája. És amikor elvégezte a diplomát, megkapta, akkor írta Rockefellernek, és megköszönte az, hogy őt egy menekültet segítette ahhoz, hogy diplomához jusson. Rockefeller visszaírt, és azt mondta, hogy ön az első, aki megköszöni. És meghívta magához, hogy mindent biztosít, jöjjön Amerikába. Ugye annyit kell hozzá, Rockefeller még mindig él, 100-valahány éves, nem egy fiatal emberről lévén szó, de végül is ő úgy döntött, hogy nem akar ő távol lenni az országtól. Hívták Németországtól kezdve mindenhova, de nem. És inkább az, hogy időnként elment a határon és átnézett, mert ugye jönni nem jöhetett. És így lett az, hogy Őri-szigeten, Burgenlandba, ebbe a kis 300-valahány lelkes faluba vett egy kis őrségi házat, nem paraszház, de annál picivel talán nagyobb. Érdekesség, hogy nem Platti, hanem Pati volt a tulajdonosa, és nagyon szépen rendbe hozta, de úgy, hogy az osztrák kormány ezért kitüntette, sőt támogatta, hogy egy ilyen népi építészeti épületet így rendbe hozott. Irénéusz atya volt, Bencés atya, aki alsóőrön volt, plébános, ugye, mert a bencések látták el ott a felsőr alsóőri plébánia a szolgálatot, és Irénéusz atyával is nagyon jó barátsága volt, úgyhogy Irénéusz atya ahányszor jöttek hozzá vendégek, akkor mindig a Gyuri házába jött, mert ő úgy csinálta meg, hogy a tiszta szobát és a füstös konyhát megtartotta, és úgy berendezte, hogy az maradjon olyan, amilyennek kell, hogy legyen egy őrségi ház. És hát ezt tulajdonképpen Irénéusz atya mindig reklámozta azért.
Úgy értem a szavaiból, hogy nagyon szerették a bátyját, és hozott is erről egy szép írást, amikor az osztálytársai visszaemlékeztek rá. Miben rejlett az ő titka? Miért volt ő egy nagyon szeretetre méltó ember?
Először is az, hogy a család szeretet, az ember szeretet, a nemzet szeretete, és természetesen a hűség. Ezek a gondolatok mindig benne voltak. És 96-ban kapott egy kitüntetést magyar kormánytól, azt hiszem, hogy majd tiszti keresztet, és akkor írtak róla Bécsbe is egy újságot, egy magyar újságíró, de egy Bécsbe élő újságíró megjelent itt is, az Új Magyarországba, amiben épp ez volt a kérdés, amit kérdez, hogy mi a titka a Prati főorvos úrnak. Ő aztán az egyik legnagyobb fővárosi kórháznak volt a sebész osztályvezető főorvosa. Nagyon szerették a beosztottjai is. Többször meglátogattam, egy Fülöp-szigetekről lévő ápolónő imádta egyszerűen. Nem tudott olyat mondani, hogy ne tegye meg azért, hogy a betegekért. Minden a betegek voltak. Rengeteg embert és magyar embert gyógyított meg. Zakar Polikár például a Cisszerci rendnek a generálisát ő műtötte, de nem csak az, hanem sok olyan, nem csak papi szemét, hanem világi szemét is, ottani államelnöktől kezdve a Nyilasi Tibor fotbalistát is. Tehát sok embernek megmentette az életét, vagy éppen az, hogy ne kelljen amputálni a lábát. A lézer sebészetnek lett Ausztriában az egyik legnagyobb szaktekintélye, úgy, hogy Magyarországra is Szegeden volt egy konferencia, amire ő képviselte Ausztriát, német nyelvű konferencia volt, és magyarul köszöntötte először mindenkit, majd utána németül mondta el az előadását, Csehák Judit volt akkor az egészségügyminiszter, utána odajött hozzá, és azt mondta, hogy mindent megad neki, csak jöjjön haza. Katedrától kezdve bármit, de akkor már nős ember volt, ő későn nősült, és ő nem akarta a családját már ott hagyni, és tulajdonképpen bármennyire elgondolkodott rajta természetesen, de meg ugye ő elvesztette a magyar állampolgárságot, ő osztrák állampolgár lett és maradt is. Tényleg valóban sok ember az imáiba foglalta, mert hihetetlen, ahogy tudott gyógyítani.
Platti főorvos úr titka. Nagyon szép írás jelent meg Platti főorvos úrról a fenti címen Berényi György tollából, mely a bécsi magyar származású, kiváló sebészorvos pályafutását méltatja, aki a köztársasági érdemrend tiszti keresztje kitüntetésben részesült. Mi, 35-en, akik egy osztályba jártunk és együtt értünk az akkori nagyon kevés számú egyházi gimnázium egyikében, az Esztergomi Ferences gimnáziumban, büszkék vagyunk rá, nem csak nagy tudása miatt, hanem azért is, mert a hagyományos, vallásos nevelés nagy szerepet játszik elért eredményeiben. Ezt olvasom ki egyik szerény mondatából is. Napjaink medicinájában a szív kimegy a divatból, de én már ilyen maradok. Ha valamiért a kollégák irigyelnek, akkor azért a hangnemért, amely nagyobb vonzerőt gyakorol a páciensekre, a hűvös, száraz beszédmódnál. Vallja Platti György. Mi ezt úgy hívjuk, hogy szeretet, együttérzés. Amikor 1954-ben érettségiztünk, semmi reményünk nem volt arra, hogy képességeinknek megfelelő egzisztenciát találjunk e honban, mivel egyházi iskolába jártunk. Platti György is elhagyta az országot, mint Szabó Barna, aki egy amerikai egyetemen lett professzor, vagy Mirk István, aki pirisvörösvári sváb fiú volt, Stirolban lett mérnök, mert ebben a hazában származása és világnézete miatt porigalázták. Tessék mondani, kommunistáink hullajtottak-e már legalább egy-két könycseppet azokért a Platti Györgyökért, Mirk Istvánokért, Szabó Barnákért, akiket könyörtelen diszkriminációjukkal elüldöztek, és akik értékes egyéniségükkel más országokat gazdagítottak. Magyarország pedig az lett, ami lett ő nélkülük, és főként szellemiségük nélkül, amely szellemiség elfolytásáról hathatósan gondoskodtak annak idején. Orosz Árpád írása, mely az Új Magyarország 1996. június 10-i számában jelent meg.
én magam is láttam. Többször átjött, már nyugdíjas volt, sőt, ugye a fővárosnak egyik legnagyobb kitüntetését kapta, mert ugye 65 éves korba kell nyugdíjba menni, de kapott még egy pluszra egy évet, aztán magárendelője is volt. Aztán az Irgalmas Kórházban sokat műtött, nagyon szerették a sveszterek, de Magyarországra eljött, akkor mindig hozta az irattáskáját. Mert vagy engem, vagy a családba bárkit, vagy a baráti körbe azért az ő kis speciális módszerével az ilyen lumbágó és egyéb fájdalmaktól mentesítette az embert.
Mi volt ez a speciális?
Ez a speciális, ez soha nem árulta el, mivel ő megtanulta az akupunktúrát is. Sőt, úgy tudom, hogy Izraelbe külön elment azért, hogy minden olyan gyógymódot, amit ott használnak, azt is ő megismerje. Ismerte az anatómiát, sőt, ugye mivel a papoknál latinul remekül tanult, meg ógörögöt is, tehát neki a latin nyelvből kellett, ahhoz, hogy a ösztöndíjat megkapja, ahhoz kellett egy vizsgát letenni, lehetőleg német nyelven, de mivel ő anatómiából vállalta, ezért neki nem volt gond, a latin még nem tudott igazán németül, de a latinnal tudta. Na most ismerte minden egyes idegszálat, tehát ő pontosan tudta, hogy hova kell beszúrni, és kiiktatni azt a fájdalmat, amit ugye egy görcs amúgy is még tovább feszítés, a mozgás is ezáltal. És tulajdonképpen ma is még élő 100 éves asszony, aki még nem tudja, hogy a Gyurika meghalt, ő többször is sok fájdalma volt, derekától kezdve minden, mellé ült, beszélgetett vele, és közben észre se vette a Margit néni, hogy egy fél órán belül eltűnt a fájdalma. Na és akkor most tessék fölállni. Jaj, hát nem tudok fölállni, Gyurikám. De csak nyugodtan tessék fölállt. Szóval ő tulajdonképpen minden a gyógyítás volt. A szolgálat.
Hozott fényképeket, és én azt láttam, hogy egy nagyon határozott karakán ember volt ő a hit életében. Mennyire őrizte meg ezt a kitartást?
Amikor Mincenti Bécsbe volt, akkor Mincentihez elment és minisztrált neki. Mincenti megköszönte írásba neki, és amikor a Mincenti zarándoklatra Biboros úr engem minden évben meghív, mondtam, hogy Gyuri, gyere el te is. Mondtam Biboros úrnak, hogy a bátyám is természetesen, és hozta azt a levelet, hogy átadja, hogy a Mincenti gyűjteménybe legyen ott ez is, hogy megköszöni az ő szolgálatát. Július 7-én Mária Celbe volt neki az esküvője, egy a Pécsi Egyházmegyéből Burgenlandban lévő József atya adta össze őket, én voltam a tanúja, és hát azt csináltuk, hogy mivel mi is júliusban házasodtunk össze feleségemmel, csak mi később is, most már közel 55-dik
gratulálok.
Fogjuk ülni, ő neki kicsit kevesebb volt, de együtt mentünk el. Korzenszky atya éppen ott volt, akit szintén nagyon jó ismert rajtam keresztül is, meg barátság is alakult ki. És ő ott volt, a bencések vannak ott a Mária Celli plébániát, ők látják el. És akkor ő ott minket megáldott. És amikor várakozunk, mert egy zarándok csoportnak misie volt, akkor egyszer csak bejön a Biboros úr civilbe. És azt mondja, hát te hogy kerül? Mondom, most az a helyzet, hogy egy áldást kapunk, és akkor bemutattam a bátyámat, és tulajdonképpen számára természetesen nem volt ismeretlen, amikor a Mincenti zarándoklatra hozta ezt az kis erekét, amit szívesen átadott arra, hogy annak itt a helye. Hiszen ő abban a nagy szemináriumban, még amikor szeminárium volt, ami most ugye Szent Adalbert központ, ő még ott volt valamikor, tehát ő azért ismerte annak az elődjét is, és most meglepődött, hogy milyen gyönyörű szépen más funkcióval az igaz, de azért a hitéletet és a katolikus egyház szolgálatát mennyire tudja biztosítani. Szóval sok ilyen történet volt az életében, de ezt ő mindig nem kényszerből csinálta. Nála nem volt ilyen. Szóval volt, hogy voltam nála, és ügyeletes volt. És hát az ő szobájába nekem is volt ágyam, ott feküdtem, és éjjel csipogott neki a menni kell. Nagyon hosszú idő után jön, és azt mondja, hogy na, ezt az embert visszamaszíroztam az életbe. Mondom, hogy hát itt volt a kezembe a szívesztje. Ezt nem fáradtságként, hanem kimondotta az, hogy hogyan tud. Olyan barátok voltak, akinek azt mondták, hogy amputálni kell a lábát, mert egyszerűen elüszkösödik, és akkor azt mondja, hogy nem. Lézerambulanciát megtanulta, és az utolsó időszakában a lézerambulanciával kezelte azokat a sebeket, és azokat a nehéz sorcsba lévő embereket. Kozma Imre atyának javasolta, amikor ő nyugdíjba ment, hogy mivel itt még az irgalmas kórházban nem volt lézerambulancia, hogy volna kedve esetleg, de mondta, hogy nagyon szívesen jöjjön a Gyuri, de ugye 82. év már nehezebben lehet elmozdítani. Igaz, hogy Sopronban meg ide-oda azért elment ilyen vendég, de meg otthon neki volt egy rendelője, ahol ilyen kisebb műtéteket csinált. És még egy, amiben nagyon aranyos volt és segített, mondom neki, hogy Gyurikám, segítsél már, mennyi már be, én úgy emlékszem, hogy a Stefánszdomba bemész, akkor ott van a Mária Pulcsi, így van, és mondom, hát, de nincs odaírva, hogy az mi az. Senki nem tudja, pedig rengetegen bemennek, imádkoznak, gyertyát gyújtanak, és látják, hogy ott van, de nem lehet. Most, hogy a Mária kegyhelyek közé, Mária Pulcsi és európai Mária kegyhelyekbe bekerült, az kellene oda, hogy négy nyelven legalább az, hogy ez hol van az eredete, története, Mária Terézia első, stb. És ez kölcsönösen lehetne. És akkor mondtam Fülöp atyának, hogy bátyám bement akkor a kisütötte, hogy a templom igazgató egy magyar származású, még a Sönbró Biboros úrral is beszélt, ő a domokosokhoz járt, mert az első kerületben az a templom volt közel hozzá, tehát ő mindig oda járt minden vasárnap szentmisére, ha nem Wiener-Neustadtban volt, vagy Wiener-Neustadt fölött Weinbergen, hanem ott meg mindig akkor Wiener-Neustadtban ment el, vagy ha mentünk együtt öcsémmel együtt, aki sajnos szintén már nem él, akkor oda mentünk. Tehát őneki ez az élet eleme volt.
Nagyon sok beteg emberrel találkozhatott ő, és nagyon sok szomorú sorsot látott, honnan merített erőt, hogy nap mint nap szembesüljön ezekkel a dolgokkal.
Hát nagyon nehezen. Amikor körülbelül 2,5 hete, 3 hete, mikor meglátogattuk, a lányom aranyos volt, és azt mondja, hogy szeretnéd látni a bátyádat, mert akkor már tudtuk, hogy nagyon beteg. Mondom, hogy hát igen, jó lenne, de nem egyedül mennék, hanem Benkovics Ferenc pápai prelátus atyát is vigyük magunkkal. Őt gyógyította meg utoljára. És átjött időnként, Kapuváron találkoztak, ott szurogatta. És elég az hozzá, hogy mentünk, és valóban akkor ő a Weinbergen, tehát otthon volt, és ott végül is aztán megáldoztatta, utolsó kenetet is feladta, és tulajdonképpen még mindig mondta, hogy neki mi minden feladatai vannak. És azt mondta, hogy Gyurikám, most arra koncentrálj, nyugodj meg, neked itt most egy más feladatod lesz majd. És azt hiszem, hogy ő már akkor mondta, hogy igen, hát az érzésem, hogy most utoljára találkozunk. Tehát elköszöntünk egymástól.
Mi a legszebb emléke, ami a bátyához köti?
Attól függ, melyik kor. Említettem a menekülésünket. Ugye ő volt a 9-10 éves. Édesapám, amikor Budapestről menekültünk, Szombathelytől vett lovakat, ekkorszekeret vásárolt, és családot beleültette, akkor 2 muraközi lovat vett, és akkor a bátyámra bízta, hogy ahol voltunk, hogy legeltetni kell a lovat, és akkor vitt magával. Mert hát kire? Hát én akkor 5 éves voltam, ő pedig 9-10 éves. Tulajdonképpen én mai napig is emlékszem, nem csak azokra a kis együttlétekre, ezek jámbor lovak voltak, de ilyen erős, ugye, mert egy kószekeret azért mégiscsak húzni kellett. A Fuxi és a Bandi mellett így hívták a lovakat. A Gyurival közben eljátszogattunk, mert gyerekek voltunk. És szintén a gyerekkor, amikor Ungváról menekültünk, akkor Lati Árpád volt a Ungvár katonai repülőparancsnoka, és az Árpád bácsi mondta, hogy hát innen menekülni kellene, és egy katonai géppel hozott bennünket Budapestre, az, hogy majd, amikor vége háborúnak, akkor úgyis visszakerülünk. És akkor mindenki valamit vigyen magával, olyat, amit szívesen akár a repülőbe, vagy utána. Úgyhogy Én akkor magamhoz vettem, legfrissebben kapott egy ilyen fából egy kis buszt, ő is valamilyen játékot, és akkor ez megmaradt aztán utána nekünk, mert hát már nem mehettünk vissza. De visszamentünk Ungvárra, már nyugdíjas volt, Pregun atyával nagyon jó barátságban voltunk, és ő is, aki akkor a Hittudományi Főiskola rektora volt, és azt mondta neki, hogy volna kedve Ungvárra elvinni bennünket. Ő neki akkor, mint irodaigazgató vagy rektornak még volt lehetősége, hogy a határon könnyebben át tudott jutni. Nekem, amikor én államtitkár voltam, akkor természetesen a diplomata útlevéllel én át tudtam menni, nem arról van szó, de amikor a bátyám jött, akkor már nem volt meg, mert én is már nyugdíjban voltam. És átvitt bennünket, és megkerestük a nem szülőházat, de a házat, és megkopogtunk. Kijött valaki, és végül is kisült, hogy magyarul tud. Nem tudta, hogy ez a ház kié volt, államosították, hát többi szóval. Visszafelé, Nyíregyházán lakásukba pedig beöltöztette Gyurit papnak. Ezt nem lehet elfelejteni.
Ha egy mondatban össze tudja foglalni a bátyának az élet üzenetét, amit át akart adni az embereknek, az hogyan hangzana?
A szeretet. Az ember szeretet és a szolgálat. Soha nem éreztette se ő, se én, senki a családba, bármilyen funkcióban volt, hogy az hatalom, hanem a szolgálat. És hogyan tudok segíteni másokat. Ez az alap.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Elhunyt Platti György, bécsi magyar származású, kiváló sebészorvos, aki a köztársasági érdemrend tiszti keresztje kitüntetésében is részesült. Életéről, hivatásáról Platti Iván, nyugalmazott egyházügyi államtitkárral beszélgettünk. Az interjút Prontvai Vera készítette. Mária Rádió. A Mária Rádió társa az idős embereknek, akik nem tudnak elmozdulni otthonaikból. A Mária Rádió erősíti a betegeket magányukban, fájdalmukban. A Mária Rádió válaszol azok kérdéseire, akik életük értelmét keresik, vagy válságban vannak. A Mária Rádió biztatja a családokat, hogy bátran mondjanak igent a gyermekáldásra. A Mária Rádió a szegények felé fordul, segíti a cigányokat, megérti a hajléktalanokat, felkarolja a menekülteket. A Mária Rádió hallgatóival együtt szüntelenül imádkozik. Ne feledjék karácsonykor adományaikkal, önkéntes szolgálataikkal megajándékozni a Szűzanya Rádióját, hogy a lélek hangja egyre több embert meg tudjon érinteni. A Mária Rádiót banki utalással vagy csekkes befizetéssel egyaránt támogatni tudja. A Mária Rádió Közhasznú Egyesület bankszámlaszáma 109-18-001, 6 darab 0, 69, 123, 10, 0, 0, 0. Csekket a 061-373-0701-es telefonszámon tudnak igényelni. Ha ön külföldről szeretné támogatni a Magyarországi Mária Rádió működését, keresse a www.mariaradio.hu honlap adományok menüpontját. Számlaszámunkat megismétlem, 109-18-001, 6 darab 0, 69-123-10-000. Áldott, békés karácsonyt kívánok a Mária Rádió munkatársai nevében, és köszönjük gondoskodásukat, szeretetüket, melyel körülölelik a Szűzanya Rádióját. Prontvai Verát hallották.